Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Folytatjuk a második lakásbeli utunkat, és melynek szeretnék nagyon a mai napon, melynek végére szeretnék pontot tenni a második lakásra, hogy átmehessünk a várva várt izgalmatos harmadikba. Nem merek ilyen ígéretekbe bocsátkozni, de azért megpróbáljuk befejezni a mai napon. De azért, na, menjünk is bele már is egyből. 9. pontnál tartunk, amikor ugye is mondtuk, hogy Teréz újra felhívja a figyelmünket, hogy az Istennel való kapcsolatban nekünk is dolgozni kell, tehát nem csak ő dolgozik értünk, nem csak kérni kell az ő kegyelmeit, hanem dolgozni kell magunkon. És ugye múltkor ezt próbáltam kiemelni, de aztán még többet gondolkodtam ezen. Ugye mi is, amin dolgozunk magunkon, ugye az erényeken dolgozunk, az erényeinken dolgozunk, és itt keresztes Szent János jön a segítségünkre, majd egyszer őt is fogjuk venni, aki azt mondja, hogy az erények virágait azt a lélek és Isten együtt fűzik. Ilyen költői képpel fejezi ki magát. Az erények virágát ketten csinálják, ketten fűzik ezt a virágot. Isten és az ember. Miről szól ez? Egy erényt kialakítani, én vagyok hivatva és az Isten együtt. Tehát egy erényt bennem, ami nekem kéne, azt én is csinálom magamban, én is dolgozok azért az erényért magamban, és Isten is dolgozik érte. Tehát látjuk, tehát ez azt a hibát kerüli el, mikor azt mondjuk, hogy a lelki élet csak rajtam múlik, és csak nekem kell kialakítani mindent Isten segítsége nélkül, azért megjegyzem, ez a ritkább, mert sokkal inkább hajlunk arra a kényelmesebb megoldásra, hogy Isten add meg nekem azt az erényt. Add meg nekem, hadd alakuljon ki bennem így minden munka nélkül, minden csoda folytán. És akkor még mi szídjuk a fogyasztói társadalmat, amikor ez keresztény fogyasztói társadalom olyan vallásos dolgokkal leüntve, hogy csak na. Tehát, hogy mi megy a fogyasztói társadalomban, áldozat és ráfordítás nélkül akarok például lefogyni. Például, tegyük fel. Nem ezek a reklámok, minél kevesebb áldozattal ehetsz, amit akarsz, és ha csak ezt a tablettát beveszed, akkor le fogsz fogyni. Nem? Ugye pontosan erről van szó, hogy ugyanez megy a kereszténységbe, amikor azt mondjuk, hogy én el akarom kerülni a munkát magamon. El akarom kerülni az áldozathozatalt, magam részéről inkább csak kéregetem, hogy az Isten ezt adja meg, meg azt adja meg. Ez a könnyebbik út. És éppen ezért nagyon fontos, hogy rájöjjünk, hogy nekünk is meg kell tenni az ő a saját részünket, és ő is megteszi értünk. Lehet, hogy akkor a pótszékekre szükség lesz, így van, mert készültünk. Készültünk, tehát jó cserkész, mindenre készül. Szerintem nyugodtan hátra is lehet. Itt is vannak pótszékek nyugodtan. Lehet ezeket a székeket jobb lesz majd hátul elhelyeznünk, hogy így. Jó. Egyelőre jó. Köszönjük szépen. Igen. Szóval, na és akkor a 9. pontban, ugye a második lakásnak a útja során, igen, akkor a székeket jobb lesz, hogyha elvisszük.
Ez a biztos. Ez a jó. Ez a jó.
Így van. Így van. Egész nyugodtan. Szerintem jobb lesz, hogy ezeket is már is oda tesszük. Aha. És akkor mindenki tud válogatni pócékből. Nem vagyunk egy mikroszkóp színpad, tehát ez már látszik, hál' Istennek. Tehát... Nagyon jó. Úgy. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Tehát, 9. pontunkban nagyon fontos mondatokat találunk Teréztől a második lakásnak a lényege kapcsán. És ugye azt mondtuk, hogy a második lakásban igyekszünk előre menni minden viszontagság ellenére, igyekszünk a szárazság, a nehézségek ellenére kitartani. Teréz mit mond? Ne csüggedjetek, ha néha elestek, és ne adjátok fel a továbbhaladást, mert Isten ezt a bukást is jóra fordíthatja. Na most ez a nagyon fontos hozzáállásunk a második lakásban, és ugye mondtuk, hogy nem az a probléma, hogy gyengék vagyunk. Nem az a probléma, hogy elesünk, az lenne a legnagyobb probléma, hogyha úgy maradnánk, illetve hogyha visszafordulnánk. Tehát Teréz azt mondja, hogy ne csüggedjetek el akkor, hogyha gyengék vagytok, és ezen az úton, ebben a harcban néha elestek. Nem az a probléma, hogy elestek. Az lenne a baj, ha visszafordulnánk Egyiptomba. Az lenne a baj. Tehát ugye Egyiptom és az ígéret földje között megyünk a sivatagba, és a nép, emlékszünk a zsidó népre, sokszor lázadozott. Sok bűnt követett el. Sokszor már oda volt meg vissza, de mégis haladtak előre. Mózes volt nekik ott az a szegényke, akiknek nagyon kellett őket tartani, hogy bírjátok ki, mert meglátjátok, hogy elérkezünk az ígéret földjére. A misztikusok, ezek a Mózesek nekünk, akik azt akarják bennünk kialakítani, hogy kibírjuk ezt az utat, és fel ne adjuk. Tehát nem az elesés a baj, nem a gyengeség a baj, nem az a baj, hogy néha rossz döntéseket hozunk, és néha elveszítjük a fejünket, hogy néha az érzelmeink túlságosan átveszik felettünk a kontrollt, nem ez a baj. Az lenne a baj, ha ennek kapcsán elcsüggednénk, visszafordulnánk, és feladnánk az egészet. Vissza Egyiptomba, a régi pocsolyába, melyet az én még ismerek. Ez lenne a legnagyobb baj. Ezért mondja Terézt, ne csüggedjetek, ha néha elestek. Ezen az úton. És ne adjátok fel, mert Isten ezt a bukást is jóra fordíthatja. És ez egy másik, gyönyörű, tiszta Isten képből fakadó tételmondat, hogy Isten hogy áll a bűnhöz, a bűnből, ha már egyszer van, kihozza belőle a legtöbb jót, amit csak ki lehet. Ez Isten hozzáállása a bűnhöz. Tehát jönnek megint a negatív Isten gépek, hogy Isten utálja a bűnt, meg gyűlöli a bűnt, és így utálkozva elfordul a bűntől. Persze, hogy Isten nem akarja a bűnt, de ha már egyszer az ember szabad, szuverén akaratából rossz döntést hozott, akkor Isten nem ül a romokon siránkozva, nem fordítja el a fejét utálkozva, hanem ha már egyszer rossz döntés volt, hozzunk ki belőle azt a legtöbb jót, amit csak ki lehet hozni. De ez lehet magunk felé is a hozzáállásunk. Tehát amikor mi úgy érezzük, hogy gyengék vagyunk, bűnkövettünk el, rossz döntést hoztunk, igen, ülhetünk a romokon, siránkozva, vagy azt mondjuk, hogy fölállunk, és akkor kihozzuk a legtöbb jót, amit csak ki tudunk hozni ebből a sajnálatos eseményből, ha már egyszer megtörtént. Értjük? Tehát ugye eztán mondtam ezt a példát, hogy a földrengésben összeomlott ház romjain én ülhetek napestig. Egész életem végig sírhatok rajta, hogy miért dűlt össze. Valószínű azért, mert nem építették elég stabilra. Vagy azt is csinálhatom, hogy fölkelek és építek egy stabilabb házat, amit a legközelebbi földrengés már nem fog elvinni. Ugyanígy, amikor gyenge voltam, bűnt követtem el, érdemes minél hamarabb fölállni, minél hamarabb fölkelni, és azt mondani, jó, akkor építek egy erősebb benső lelki hozzáállást. Igen, most már egy dologra jobban fogok figyelni, most már másképp állok valamihez. Tehát fordítsunk, hozzunk hasznot, fordítsuk hasznunkra a bűneinket is. Ahelyett, hogy most lelki furdalunk miatta, meg most állandóan ostorozzuk magunkat miatta, jó, persze, van ennek egy pszichológiai része, az is kell néha. De végső soron azt csináljuk, amit az Úr csinál. Hozzuk ki belőle a legtöbb jót, amit csak ki lehet. Isten kihozza a rosszból is a jót. Természetesen ehhez nem kell a rossz. Tehát nem kell, hogy megtörténjen a bűn ahhoz, hogy valami jó fakadjon ebben a világban. Természetesen nem kell. De ha már egyszer megtörtént, akkor legalább legyünk olyan logikusak, legyünk olyan okosak, legyünk olyan bölcsek, hogy siránkozás helyett inkább kihozzuk a gyengeségeinkből is azt a legtöbb jót, amit ki lehet. Ne azért siránkozzunk, mert gyengék voltunk, hanem adjunk hálát azért, amit megtanultunk abból a bukásból. Megtanultam, hogy aha, itt nekem vigyázni kell. Megtanultam, hogy aha, itt vannak dolgok, amikkel még dolgoznom kell magamon. Lehet a bűnöm előtt, vagy a rossz döntés előtt, nem is tudtam, hogy ezen a területen az életemben dolgoznom kell. És most a napnál világosabb, mert nagyon elszúrtam a dolgot. Így van. És akkor most már figyelhetek jobban önmagamra. Hozzam ki a legtöbb jót a rosszból. Ehhez nem kell a rossz, de ha már egyszer megtörtént, legyek annyira logikus, hogy kihozom belőle a legtöbb jót, amit csak ki lehet. Teréz még így folytatja. Lehet-e nagyobb rossz annál, mint hogy nem a saját otthonunkban vagyunk, ugye megint ez az otthon téma, hogy ő a legnagyobb rossznak az életben azt tartja, amikor az ember nem él belül, azaz nem vettük birtokba ezt a belső várkastélyunkat, ezt a belső otthonunkat, ahol Krisztus 100%-osan lakik. Teréz azt mondja, hogy a legnagyobb rossz ezen a földön, ezen a belső világon kívül élni, Azaz, nem megtalálni a békét itt belül, nem megtalálni a nyugalmat és a stabilitást itt belül, hanem kívül keresni ezeket, ahol ezek végső soron igazából maradéktalanul nincsenek meg. Ezt a harmadik lakás kapcsán fogjuk majd venni, hogyha kívül keressük a békét, a biztonságot, az önbecsülés, stb., akkor ezeknek ott igazából csak az illúzióját találjuk meg, vagy csak ideig, óráig tudják nekünk biztosítani a külső dolgok a békét és a biztonságot. Legyenek azok a legszakrálisabb, vallásosabb dolgok is, akkor se tudják nekünk biztosítani a békét és a biztonságot, ha azokban bizakodunk. Ellenben, ha felfedezzük ezt a belső várkastélyt, ha felfedezzük a lelkünkben lakó Krisztust, akkor ezt a békét és ezt a biztonságot egyre inkább maradéktalanul megtaláljuk. Így írja Teréz ugyanezt, béke, béke nővéreim, mert higgyetek nekünk, nekem, ha ez nincs meg nekünk, mármint a béke, és nem törekszünk rá tulajdonházunkban, nem találjuk meg az idegenekében. Jaj, de szép, ugyanerről van szó. Tehát ezt az otthonlétet, hogy én biztos vagyok, otthon vagyok, ugye ezzel kezdtük az egész kurzust, hogy meg kell tanulnunk Istennel otthon lenni. Hogy ez az, mikor van az ember otthon? Amikor valahol vagyok, ahol szeretnek, valahol vagyok, ahol önmagam lehetek, az az otthonom. Ahol nem kell senkinek megfelelnem, nem kell álarcokat hordanom, mert otthon vagyok egy helyen. De ezt a végső otthont, amelynek a földi otthon is csak képe, ezt itt belül hordozzuk. És ezt az otthon létet nem találjuk meg igazából sehol máshol. Mi következik ebből, mondja Teréz, ha nem törekszünk erre tulajdonházunkban, a békére, akkor azt nem találjuk meg idegenekében. Fantasztikus mondat, ugye ez arról szól, hogy ha itt belül nem vagyunk rendben, akkor semmilyen külső dolog nem tudja megadni a békét. Amikor belül valaki nincs a helyén, akkor kezd el mutogatni a környezetére és a világra, hogy ők a hibásak azért, hogy én boldogtalan vagyok, és nincs meg a békém. Tehát aki bizonytalan magában, aki bizonytalan ebben a belső békében, akinek ez nincs meg itt belül, az fogja elkezdeni másokon ezt számon kérni, az fogja ezt elkezdeni kicsikarni a másiktól, az fog mindenféle pótszerhez és pótcselekvéshez nyúlni, csak hogy ideig, óráig úgy érezzem, mintha ez a béke meg lenne. Értjük? Ezért végtelenül fontos, hogy az ember belül rendben van-e. Hogy itt belül tudom-e, hogy ki vagyok én, tudom-e, hogy Krisztus itt él bennem, tudom-e, hogy ő szeret engem, mert ha ezeket tudom, akkor mire leszek képes? Akkor mindenhol meg fogok tudni lenni. Ha belül valaki rendben van, akkor az nem fog mutogatni kívülre, hogy honnan jön nekem a boldogtalanság. Aki belül rendben van, az mindenhol és mindenkivel képes meglenni. Csak aki bizonytalan belül, az nem képes meglenni mindennel és mindenkivel, azok keresik valahol máshol, valahol kívül az elfogadottságot, a biztonságot, és ahol az végső soron nem lesz meg, mert csak itt fedezhetjük fel itt belül. És akkor ennek a pontnak a végén Teréz újra ezt a mottót, a második lakás mottóját mondja, gondoljátok meg, rosszabb visszaesni, mint elesni. Szondja. Rosszabb visszaesni, mint elesni. Csodálatos. Tehát ez a lelki életi haladásunk egyik legfontosabb kulcsa. A lelki életben a kulcs nem a siker vagy a sikertelenség. Tehát nem akkor haladok a lelki életben, amikor minden tühtig, csodálatosan sikerül, és nem követek el hibát. Ez megint egy emberi verzió, ugye akkor haladok például egy karrierben, akkor haladok munkahelyi elfogadottságban, hogyha minden tökéletesen csinálok, mert ha nem, akkor repülök. A lelki életben, hála jó Istennek, nincs így. Nem erről van szó. Lehet gyöngének lenni, lehet sikertelennek lenni, nem az a lelki élet, a boldog lelki élet kulcsa, hogy hányszor hibázok és hányszor nem. Nem ez a kulcs. Az a kulcs, hogy el vagyok-e, elhatároztam-e magam? El vagyok-e határozva? te úgy keményen, hogy hatörik haszakad, én megyek előre. Hatörik haszakad, én Krisztusra tekintve járom az utamat, teszem a dolgom, bármennyire nehéz is most, nem akarok megállni a második lakásban. Ez a boldog lelkiélet, a sikeres lelkiélet kulcsa, ez az elhatározottság, amely második lakásnak ugye az erénye és a gyümölcse. Sokkal rosszabb visszaesni, mint elesni. Nem az elesés a baj. Nem az a baj, hogy gyengék vagyunk néha. Hanem az lenne a legnagyobb tragédia, hogyha a gyengeségeink miatt visszafordulnánk. Ahogy Avilai Teréz ezt az önéletrajzban úgy hívja, hogy a hamis alázat. A hamis alázat, amire a gonosz lélekült rávette, még a megtérés előtti években, amikor Teréz 2 darab évre azt a belső személyes imát totálisan elhagyta. Jó, a megtérés előtti években még nem volt olyan intim neki az a belső imádsága, az a csendes együttléte Jézussal, de azért próbálkozott vele. De volt 2 év, azt mondja, amikor ő csak eljárt a kórusra, eljárt a kápolnába, eljárt a templomba, és elmondta az imát a nővérekkel együtt. Mert azt mondja, az könnyű, ott nem kell nagyon beleadni magam, ott úgy tűnik, mint hogyha vallásos lennék úgyis. És 2 évig feladta Jézusnak a személyes megszólítását. Nem szólította meg őt. Miért? Mert azt mondja, hogy ha ennyire szerencsétlen vagyok, ha ennyire nem tudok az övé lenni, akkor nem logikusabb inkább hagyni a vele való kapcsolatot, hiszen hát állandóan szomorúságot okozok neki. És azt mondja, hogy ez a sátán hazugsága volt, ez a hamis alázat. Amivel azt mondta Teréznek, hogy ha te ilyen rossz vagy, akkor te most hogy mehetsz Isten közelébe? És Teréz ezt 2 évig elhitte. És élete végéig siratta ezt a 2 évet, amíg ezt a bődület nagy hazugságot elhitte. Mert hát igen, be kell jönnie az evangélium Isten képnek. Pont azért, mert nem megy, pont azért, mert nem sikerül, ezért szaladok az Istenhez. Pont ezért. Nem elfutok tőle, mert éppen nem sikerült valamit megcsinálnom. Tehát rosszabb visszaesni, mint elesni. Ha az ember elesik, de fölkel és megy tovább, nincs semmi baj, sőt ebből még akár hasznot is húzhat. Ez nem kötelező persze elesni, de ha már egyszer elestünk, húzzunk belőle hasznot, amennyire csak lehet. 10. pontban csak nagyon röviden, itt egy kicsit már ilyen témától független mellékvágány van, de nem baj, mond egy ilyet, hogy véleményem szerint nagyon hasznos dolog tapasztalt emberekkel beszélni erről. És csak azért emelem ki, mert Teréznél nagyon-nagyon fontos a belső lelki tapasztalatok valakivel való megosztása. Tehát, hogy nem járhatjuk ezt az utat, totálisan egyedül, nagyon fontos, hogy amit én belül megélek, azt meg tudjam osztani valakivel. Tudjak róla egy húsvér emberrel beszélni, hogy mi zajlik bennem. Ha ez Teréznek nem lett volna meg az életében, akkor ő valószínűleg nem tudta volna beteljesíteni a küldetését. Tudjuk, Teréznek egy egész háremje volt gyóntatókból meg lelkivezetőkből. Tehát jezsuita, ferences, domonkos, világi pap, laikus ember, bocsánat, nem csak papokkal vetette körül ám magát. A lelki vezető az nem csak pap lehet. A gyóntató az igen. De a lelki vezető, a lelki gondozó, az, akivel megbeszélem a belső ügyeimet, testvérek, ez nem csak pap lehet az illető. Tehát Teréznek magának volt világi, laikus barátja, akivel ezt végig beszélte. Pappal is, szerzetessel is, meg világival is. Tehát Teréz több szem többet lát alapon, a dolgait megbeszélte mindig. És hát ezért mondom, hogy talán az életünkben, hát ha akad egyetlen egy olyan ember, hát ha, akivel azt mondjuk, hogy van egy olyan típusú bizalmunk, hogy neki megmerek nyílni mindenről, amit élek ott belül, és azt is tudom, hogy ő ezt bizalommal fogja hallgatni, és esetleg még mond is hozzá valamit. Ilyen szempontból mi is válhatunk egymás lelki vezetőivé, tudjátok. Tehát igen, nyilván föltételezzük az atyáknál, a papoknál, hogy ők tanulnak lelkivezetést, meg teológiát, és akkor válaszolnak kérdésekre, ez mind rendben van, de azért ezt a fajta lelki segítést ne szűkítsük le megint csak csupán a szerzetesek és a papok személyére, akik teszik a dolgukat ebből a szempontból, de egymást is egy kicsit lelki gondozhatjuk ám, például mivel... Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, ez nagyon egyszerű, mindenki meg tudja tenni, annál kevésbé vagyunk rá néha képesek, például végighallgatni a másikat. Testvérek, Tehát, hogy ennél a nehéz. De hát tényleg így van. Tehát, hogy tudod, mekkorát segítesz azon a másikon, amikor anélkül, hogy beleszólnál a mondókájába, egyszerűen szemkontaktussal, bizalommal végighallgatod, az már, tehát lelkileg segíteni valaki nem csak tanácsadással lehet. Nem csak azzal lehet, hogy megmondom neki a tutit, hogy drága gyerekem, ezt így kell csinálni, meg úgy. Nagyon sokszor az a kísértésünk, hogy beleszólunk, és meg akarjuk oldani a másik problémáját. Amikor a másiknak csak arra van szüksége, hogy beszélhessen végre valakinek, és amikor beszél, lehet, hogy kimondja a megoldás a saját problémájára. Csak mi a negyedik mondatnál bele szoktunk vágni egy magunk ilyen konzerv megoldásával, amikor lehet az ötödik mondattal már kimondta volna a megoldást a saját nehézségeire. Látjuk? Tehát például nyugodtan lehet egymás között is ilyet csinálni, meghallgatni egymást. Meghallgatom a te lelki tapasztalatodat. Nem biztos, hogy tudok mondani rá valami okosat, nem is kell. Már amikor valaki húsvér embernek kimondom, ami bennem van, és ha bizalmam van felé, az már bennem egy előrelépést eredményez. Tehát Teréznél az, hogy beszélni tapasztalt emberekkel, ez természetesen nem kötelező, mint olyan, hát semmi se kötelező, de egy jó lehetőség, hogyha nem akarunk izolálódni, nem akarunk túlságosan magunkra maradni a lelki életbe, jó az, hogyha néha-néha, ebből se kell spotot űzni, meg ebből se kell nagy túlzásba esni, de azért néha-néha valakivel átbeszélni a dolgaimat nagyon-nagyon hasznos lehet. Utolsó előtti pont, ez is érdekes, azt mondja, valaki azt gondolhatná, ha ilyen nagy rossz visszafordulni, mármint Egyiptomba, és föladni ezt az utat, akkor jobb lesz soha el nem kezdeni, és kívül maradni a várkastélyon. Hát igen, ez kockázat. Tehát elkezdeni testvérek a lelki élet komoly, komoly útját, mert az, hogy nekiállok templomba járni, megböjtölni, az még nem komoly út. Az a komoly út, amikor ez az elhatározás megvan, hogy én az Istennel való kapcsolatot akarom élni. Ez a komoly út. És ez jár rengeteg olyan krízissel, amit lehet megspóroltam volna, ha kívül maradok a várkastélyon, az igaz. De ezek olyan krízisek, amelyek valóban előre visznek. Amelyek valóban boldoggá tesznek. Így van. Tehát látjuk, az ember nagyon sokszor több gyengeséget fedez föl magába a Istennel való kapcsolat elkezdése után, mint előtt. Na és akkor szoktunk csodálkozni. Atya, rosszabb vagyok most, mint 3 éve. El se kellett volna kezdenem ezt az egészet. Igen, azok a rossz dolgok eddig is ott voltak, csak mi nem volt az életbe fény, ami által lássam azokat az én kis mocskaimat. Ott voltak, hatottak is rám, csak nem láttam őket, el voltam velük. Most, hogy bejött az életembe a fény, ezzel nem új nyomorúságok lettek bennem, a meglévők lettek nyilvánvalók. Hogy a meglévő nyomoraim, a meglévő megtörtségeim eddig is ott voltak, csak sikerült őket elaltatni, de azért egészen sose tudtuk őket ám elaltatni, azért mindig kihatottak. És most, hogy elkezdtem az Istennel való kapcsolat útját, bejött az életembe egy csomó új perspektíva, új fény, és akkor most már a napnál világosabban látom a nyomoromat, amit eddig úgy elkendőzgettem, mert mindenféle módokon elmentem mellettük. És most látom őket, és azt hiszem, hogy rosszabb vagyok, mint valaha. Nem vagyok rosszabb, mint valaha, csak a felszínre kerültek az eddig elrejtett dolgaim, tehát ez megéri. Tehát ez jó dolog, mert most van lehetőség a gyógyulásra. Azt mondja, mint mondtam az elején, aki veszélyben megy, abban vész el, és hogy a várkastély kapuja az imádság. Hiszen, és még ez érdekes, ostobaság azt gondolni, hogy az égbe be kell lépnünk, amit a mennyországba, de nem kell belépnünk magunkba, megismerni magunkat, és belegondolni nyomorúságunkba. Jaj, de szeretem ezt a nőt megint csak. Istenem, hallottuk, mit mondod? Azt mondja, ostobaság azt gondolni, hogy a kereszténység annyiból áll, hogy megyek a mennyországba. Mert azt mondja, ez szép dolog úgy önmagában, de ez a nagy ostobaság csupán azért kereszténynek lenni, hogy üdvözüljek. Hogy a mennybe jussak. Azt mondja, ez ostobaság. Hát ha oda be akarok jutni, miért nem lépek be a lelkem mennyországába, amihez nem kell megvárnom a halálom pillanatát, mert jó lenne nem megvárni hozzá, miért nem lépek be ide belőle és fedezem fel ezt a felfedezetlen kontinenst, ami itt van bennem? Miért nem lépek be belülre? Miért nem fedezem fel önmagam és az Istennel való kapcsolatom? Igen, ez egy följelentése annak, megint csak annak a kiüresedett vallásosságnak, amelyik ugye arról szól, és hány keresztény él így, azért vagyok hívő, hogy a mennybe jussak. Csak ezért. Azért jövök misére, azért csinálom ezeket a dolgokat, mert üdvözülni akarok. De testvérek, erről énekek, liturgikus szövegek szólnak át, tehát ez nem csak az egyéni emberkének a hibája, ez egy nagy ámblokk ilyen atmoszféra sokszor. Hogy a kereszténység azt jelenti, hogy én megyek a mennyországba, és én azért most fizetem be az utazásomhoz kapcsolódó kis költségeket, tehát hogy a böjtjeimet, az imáimat már most berakom, azért, hogyha meghalok, akkor mehessek a mennyországba. Testvérek, ez valahogy egy óriási önzőség. Miért? Mert ez annyiról szól csupán, ha jobban belegondolunk, hogy legyen már jó nekem most is, meg ha meg kell halni, akkor oda át is. Legyen már jó, akkor is. És akkor mi kell ahhoz, hogy akkor is jó legyen, mert azért hiszek abba, hogy van ott azért pokol is, meg mert azért gyerekkoromban mondták, hogy ilyen is van. Hát jó, hát ahhoz, hogy nekem akkor is jó legyen, akkor most vallási praktikákkal körbeveszem magam, és vallási praktikákkal élem le az életemet azért, hogy biztosítsam magamnak a mennyországot. Milyen sok kereszténynek ennyit jelent az egész, és ezzel nem azt mondom, hogy ők most bűnt követnek el, nem azt mondom, hogy ők rossz emberek, csak azt, hogy a lényeget nem értik. A lényeget nem értik. Tehát ez a fajta vallásosság, ez a Jézus nélküli üdvözülni akarás. Beküzdöm magam a mennybe, hogy nekem jó legyen, nekem jó legyen. És ugye sajnos ezek a kiüresedett vallási praktikák mennyire rájátszanak erre, és itt most tényleg senki ne vegye magára, hogyha ilyen lett volna, de hát itt ezeket ki kell mondani. Hogy például Jézus szíve nagy kilenced, ami egy csodálatos dolog, így van, semmi baj nincs azzal, hogy valaki 9 első pénteken gyónik és áldozik, az csodálatosan rendben van. De hogyha ennek kapcsán én azt hiszem, amelyet egyes tűzre való imakönyvek és lelkikönyvek írnak, hogy ezzel biztosítom magamnak a mennyországot, testvérek, alulról szagolom az ibolyát. Végem van. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy vallási praktikák által én bebiztosítom magamat a mennyországba, és onnantól kezdve csináltok akármit, akkor testvérek, ott probléma van. De mondom, ez nem egyéni emberek problémája. Imakönyvek jelennek meg, így én láttam saját szememmel, hogy a Jézus szíve nagy kilenced leírása elé az imakönyvbe a következő reklámkérdés volt föltéve. Imakönyv, magyar nyelven. Az volt kiírva, akarod magadnak biztosítani mennyországot? Tehát ehhez elképzeltem, van egy ilyen szép hölgy, így táblán tartja ezt, és akkor mosolyog mell ilyen reklám arccal. Akarod magadnak biztosítani? Hát akkor minden első pénteken gyónnyal áldozzál, és akkor biztosítod magadnak a mennyországot. Uramisten, ez miről szól? Az, hogy Jézuska, ehhez nem kell. Tehát Istennel való kapcsolat ebbe a vallásosságba minek? Hát ha elvégzem a praktikákat, bejutok a mennybe. Fölveszem az érmeket, skapulárékat, mindenféle dolgokat fölveszek, és azt hiszem, hogy ez megment engem. Teréza harmadik lakásban nagyon fogja mondani, hogy nem bizakodhatunk semmiben Krisztuson kívül. Semmilyen tárgy, semmilyen imádság önmagában nem ment meg minket, legfeljebb közelebb segít Istenhez. Az igen. A Jézus szíve tisztelet, az első péntek, a skapuláré, ezek mind erősíthetik az Istennel való kapcsolatomat, de hogyha megint babonás, mert ez testvérek, babona, a köbön, hogy én azt hiszem, hogy vallási praktikákkal bejutok a mennyországba, Harry Potter hozzánk képest, sarki fűszeres, senki sem. Fogalma sincs arról, hogy mi a varázslás, mi keresztények tudjuk. Elmondjuk a varázsigét, és azt hiszük, hogy ennek valami hatása van. Nincsen. Ez egy személyes kapcsolat az Istennel. Megint ki kell mondani. És hogyha skapulárét, nagykilencedet, stb. A személyes kapcsolatnak az égisze alatt csinálok, akkor rendben van. De ha azért csinálom, mert babonás módon biztosítani akarom magamnak a mennyországot, akkor testvérek, vége van. Miért? Mert Jézust ezzel tulajdonképpen hát eléggé mondjuk így elárulom, mert ebbe a vallásosságba nem kell bele Jézus, a vele való kapcsolat. Maximum hogy jelenik meg Jézus ebben a fajta vallásosságban? Úgy, mint egy biztosítási ügynök. aki olyan kedves és aranyos volt, hogy nekem az utamat a mennyországba, hát ha nem is kifizette, de azért az előleget azért úgy kicsit ráfizette, meg kicsit az önrészben nekem besegített, de aztán utána, hát nekem kell magamat beharcolni. Ez Istennel nem személyes kapcsolat. Jézus csak itt az aranyos fiúcska, aki nekem elintézte a mennyországot. De rendes vagy, jaj, és akkor hálát adok neked egész életem, hogy elintézted nekem. De ez nem személyes kapcsolat. Biztosítási ügynökkel általában nem szokott nagy személyes kapcsolatunk lenni, kivéve ha férje felesége az illetőnek, de egyébként nem erről szokott szólni a történet. Jézus nem a biztosítási ügynök, az utazási iroda vezetője a mennyországba. Nem. Ő az a valaki, aki a mennyország. És Szent Pál mondja a első korintusi levélbe, Krisztus Jézus számunkra üdvösségünké, megváltásunká, megszentelődésünké vált. Tehát ezek a fogalmak, hogy üdvösség, mennyország, megváltás, ezek nem dolgok, ez ő. Ez valaki. Krisztus számunkra az üdvösség, a mennyország, a megváltás, a megszentelődés. De hogyha dologiasítjuk ezeket a dolgokat, igen, akkor nyilván el tudunk csúszni. Nem a mennyországba akarunk jutni, hanem Jézussal akarunk lenni. Itt is, meg utána is. Meg halál után, így van. Tehát, mint keresztény, én nem a mennyországba akarok jutni, mint olyan. Oda akarok jutni, ahol Jézus van. Ha mennyországnak hívják azt a helyet, ahol van, akkor oda. Kész. Vele akarok lenni most, és halálom után. Ez a valódi keresztény szeretet.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.